Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod. Íme sötétség borítja a földeket és éjszaka a népeket. De fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és kezdjük meg a mai esténket énekkel. A 228-as számú dicséretünknek énekeljük el mind a négy versét. 228-as számú dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Az első verse így kezdődik. Jehova, csak néked éneklek, ki volna más te hozzád fogható. Csendesedjünk el, és így fohászkodjunk, kérjünk áldást erre a mai estére. Örökkévaló Istenünk, Krisztus Jézus által jövünk eléd, és szeretnénk neked megköszönni elsőként, hogy te ezt a világot nagyon szereted. Köszönjük, Urunk, hogy te a fiadat adtad azért, hogy mi el ne veszünk a világgal együtt, hanem hogy aki hiszte benned, az valóban életet nyerjen, áldást nyerjen, új életet kezdhessen. Köszönjük, Urunk, hogy te azért jöttél el, azért küldted el a fiadat, hogy valóban életünk legyen, bővölködő életünk. Urunk, köszönjük, hogy te bár a magasságban trónolsz, de ugyanakkor látod a megtört szívű embereket is. Urunk, te látod az éppen megsebzett lelkű embereket. Uram, neked gondod van az éppen füstölgő mécses életű emberekre. Uram, neked gondod van az éppen megtört nátszál életű emberekre. Köszönjük, hogy azzal a hittel jöhetünk ma is ide, hogy te szólni fogsz. Urunk, ott vannak bennünk a kérdések, amelyekről nem szóltunk senkinek, csak te tudsz róla, és mi hiszük azt, hogy valóban igéddel, drága lelkeden keresztül te szólni fogsz. Szól az ügyetlen emberi szó, és közben te is megszólalsz, erővel és hatalommal, és közben gyógyítasz, simogatsz, sebeket kötözöl, új életet támasztasz. Urunk, azt kérjük éppen, hogy jöjj és légy itt a széksorok között, és miközben szól a te igéd, történjen meg mindez, az újjászületés, a megújulás, a már megtért hívő testvéreimnek pedig legyen felfrissülésük, hitbeli meggazdagodásuk, növekedésük. Urunk, köszönjük, hogy az adventre úgy tudunk készülni, hogy az ige mellett megállunk. Köszönjük, hogy kaptunk egy hetet erre az időszakra, hogy elcsendesedjünk, hogy kicsit csöndben maradjunk és felfelé rád figyeljünk. Kérünk, Urunk, azért, hogy valóban vonj magadhoz bennünket, ahogyan énekeltük is, és szólíts meg bennünket ott legbelül, ahol a mi igazi énünk lakozik, a mi szívünk, ami sokszor lázadó és kemény szívünk. Kérünk, hogy jöjj, szólíts meg, eleveníts meg, szentelj meg bennünket, összegyülekezésünket. Amen. Testvérek, egy énektanításban szeretnénk részt venni, át is adnám a kántor testvérünknek a szót.
Hogy a Vizi Istvánnak a reformáció alapigazságai tanulmányát fogjuk megtanulni. Ma még csak egy óra van, de holnap már bízom benne, hogy kánonba is össze tudjuk látni. Az énekkarosokkal már megnéztük a múltkor, úgyhogy megköszönöm, ha besegítenek nekem. Szólulsz Krisztus, szól a Szkriptúra, szól a Grácia, szól a Tibet, szól először csak az első részét, Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria. Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria. Egyelül Krisztus, egyelül a Biblia, szól a Grácia, szól a Fide. Próbáljunk meg elszakadni a kortától, hogy csak belelessünk a szövegbe, mert nem olyan nehéz.
Szólus Krisztus, szól a Szkriptúra, szól a Grácia, szól a Fide, szól
hogy egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Isteni a dicsőség. A dallam ugyanaz, legfeljebb a szöveghez igazodik, hogy hosszabbak vagy rövidebbek a hangok.
Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből,
egyedül,
kegyelemből, egyedül, hit által, egyedül
Köszönöm szépen, én is. Testvérek, figyeljünk Isten üzenetére, ahogyan meg is szólít bennünket Isten írott igéjéből, ahogyan az énekben is szólt hozzá, figyeljük, szólít, vagy szól a szkriptúra. Figyeljünk Isten igéjére. Lukács evangéliumából szeretném olvasni az igét, és innen fog szólni egész héten át. A Biblia aranylapjáról, a 15. fejezetnek a 11-es versétől, a tékozló fiú története ez. Aztán így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb pedig ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük az ő vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolt a vagyonát, meg kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki abból. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Amen. Kedves testvére, szeretett gyülekezet! Úgy tudom, hogy 1895 óta használják a röntgensugárzást az orvostudományban is. Azóta igazából az embernek a legkisebb részecskéjét is meg lehet vizsgálni a technikán keresztül. Tudni lehet, hogy mi van ott az embernek ott a legbelső részében is, hol vannak problémák, hol vannak elváltozások. De az, hogy igazából ott valójában mi van az ember szívében, a gondolataiban, ott legbelül, amit csak az Isten tud, az valóban csak az Isten tudja, és az ő igény keresztül kijelenti a számunkra. Az ember lelkéről a legtökéletesebb röntgenfelvétel az éppen itt található a Lukács evangéliumában. A tékozó fiúról szóló történet. Ez a Biblia aranylapja. Mert oda mennek Jézushoz az emberek, sokan vámszedők és bűnösök, és jönnek persze a méltatlankodók, a farizeusok, meg a többiek, az írástudók, és mondják, hogy hát miért fogadod ezeket? És Jézus elkezd beszélni először arról, hogy van egy ember, akinek van 100 juha, és abból elveszik egy. Azért az egyér is elmegy, mert egy bárány el tud veszni, ugye? Aztán azt mondja, hogy van egy asszony, akinek vannak drakmái, 10 drakmája, abból elgurul egy, akkor lámpás gyújt, felsöpri az egész házat, és megkeresi. Aztán pedig összehívja a szomszédokat, hogy örüljenek vele együtt, mert megtalálta. És aztán Jézus azt mondja, hogy el tud veszni egy bárány, el tud veszni egy drakma, el tud veszni egy ember is, egy fiú is. És igazából Jézus tovább megy, hogy valóban lássuk meg, hogy valóban milyen mélységek vannak az emberi életben is. Ez a történet ezt ábrázolja ki a számunkra. Ez a történet azért fontos a számunkra, mert ezáltal a történet által megismerjük saját magunkat, aztán a fele barátunkat, és leginkább pedig a mi atyánkat. Mert ugyan a hét címe is az, hogy a félreismert atya, sokszor hamis képünk van a mi Istenünkről, a mi Urunkról, aki szeret bennünket, aki a fiának eléje futott, aki szeret ma is bennünket és szólongat, néven szólít bennünket ma is. Ebben a történetben benne vagyunk mindannyian. 4 gyermekem van, feleségemmel 4 gyermeket kaptunk az Úrtól, őket neveljük Isten színe előtt. És minden évnél átéltem azt, amikor abban a korszakban élt, hogy úgy kezdte úgy felismerni, hogy van saját keze, meg arca, és találkozott egy tükörrel. A tükörbe elkezdte nézni azt a másik babát. próbálta megérinteni, próbálta megsimogatni, és kellett idő arra, hogy rádöbbenjen, hogy ez a másik baba az igazából én vagyok. Testvérek, ebben a történetben mindannyian magunkra fogunk ismerni, majd előbb-utóbb a hét folyamán, Isten segítségével. A Bibliát mindig úgy kell olvasnod, hogy most igazából ez rólam szól. Rólam szól, és én vagyok ott az igében. Talán éppen te vagy az a Démász, aki jobban szerette a világot, és elhagyta Isten útjáért. Talán éppen te vagy Ákán, vagy éppen Géházi, aki elvett az Isten dolgaiból. Talán éppen te vagy Timóteus, aki olyan hűséges munkatársa az Isten emberének. Mindannyian benne vagyunk. És valóban felismered-e magadat ezen a mai estén? Csak így kezdésként hadd kérdezzem meg. Talán te vagy az az ember, aki még nem követeled az örökséget, de már benned vannak a lázas vágyak, az álmok, hajtanak a vágyak, hogy el kéne itthonról menni, mert a családi ház az egy börtön. Úgy tűnik a számodra, és számodra valóban úgy tűnik, hogy innen el kell menni minél gyorsabban, és hívogat a messzeség, az ismeretlen, az új dolgok. Vagy éppen lehet, hogy te vagy az, aki már kikövetelted az örökséget, odaállt az atya elé, és azt mondod, hogy add ki az agyomból a rámeső részt. Apám, te számomra halott vagy, az örökség engem illet, add ki, és én megyek. És már cseng a pohár, és szól a hangos ének, és már sok a barát körülötted. Vagy lehet, hogy te vagy az, aki már távol van az atyai háztól, de már lelkileg megcsömörlöttél, már a pénz rég elfogyott, már kezdesz rájönni, hogy nem volt olyan jó ötlet eljönni otthonról a biztonságos falak közül, a barátok, a barátnők már rég eltűntek, és látod azt, hogy valahogyan vissza kéne menni, valamit kéne cselekedni. Vagy lehet, hogy te vagy az a fiú, aki már elindult hazafelé, aki már azon tépelődik, hogy vajon otthon fogadnak-e, beengednek-e a régi házba, a szolgák, amikor meglátnak, vajon elkergetnek, a kutyát vajon rámengedik, mi lesz velem? Vagy lehet, hogy te vagy az a fiú, aki nem mertél otthonról sohasem elmenni, lehet, hogy te vagy az, aki otthon maradtál, de nem azért, mert örömmel, hanem kényszerből, félelemből, és ott a házon belül próbáltál a jó fiú lenni. De a szívedben ott van az elégedetlenség, az irítség és a fájdalom. És lehet, hogy te vagy az a fiú, aki már hazatérti az atyai házba, aki már otthon vagy, akinek a testén ott feszül az új ruha, kezén a gyűrű, lábán a sarú, és tudod, hogy valóban hazaérkeztél. Melyik a te fényképed? Úgy ezen a héten a kezdetén gondolkodjunk el ezen, és adjunk ott legbelül választ erre. Melyik a rólad szóló fénykép? Testvérek, az első nagy kérdés ezen a héten, hogy az ember úgy alapjában miért indul el az atyai háztól? Miért mondja az ember azt, hogy innen el, valahová el kell menni, meg kell mozdulni, és ki kell lépni a küszöbön kívül? A rövid válasz ennyi, hogy mert hívogat a messzeség. Mert mindig van valami, ami úgy izgatja a fantáziánkat. És megfigyeltem az embereket, a gyülekezetben is, a börtönben is, a Váci Fegyház is börtönben, mert ott is szolgálok, hogy valóban mi emberek mindig tudunk elégedetlenek lenni. Ha valaki házas, akkor azért. Ha valaki nem házas, akkor azért. Ha valakinek van munkahelye, akkor azért morog. Ha nincs munkahelye, akkor meg azért. Ha valakinek van pénze, akkor azért, ha nincs pénze, akkor talán még azért is szokott. És sorolhatnám vég nélkül, mi mindig tudunk morogni valamiért, elégedetlennek lenni és boldogtalannak lenni valamiért, mert nekünk mindig kell valami több, valami más. A gyerekeimnek gyakran felolvastunk abból a kis könyvecskéből, amit szerintem sokan itt is ismernek ebbe a körbe a testvérek, Farkas Jánosné és Zsóka néni könyve, a Fehérke című könyv. Ez egy kisbárány szemein keresztül mutatja be a nyájat és a pásztort. Egy kisbárány születik meg a nyájban, és elindul az élet, elindul a történet is. És ez a kisbárány, ahogyan elkezd növekedni, jön az a pont, amikor elkezd kíváncsiskodni, mi van ott a dombon túl, mi van a barlangban, mi van ott a szakadék túlsó felén. Valaminek ott kell lenni. És kell mellé mindig a pásztor, aki vissza és visszahúzza, és kell a pásztor, aki utána is megy majd. Testvérek, egy olyan világban élünk, ahol a világ mindig jön, és rá licitál az Isten ajándékaira. Jön a világ, és azt mondja, hogy ugyan már, neked ennél sokkal több jár, sokkal több a tied. Jön a világ, és az ördög száján keresztül rákérdez, hogy valóban azt mondja az Isten, valóban te csak ennyivel megelégszel, neked ennyi elegendő. Olyan világban élünk, ahol valóban az ördög jön, és megcáfolja az Isten szavát. És valóban próbálja eltakarni előled az Isten igazságát. Egy olyan világban élünk, ahol az ördög sokat kínál, keveset ad, és végül vissza fog venni mindent, ez egészen biztos. Sokat kínál, keveset ad, végül mindent vissza fog venni. És valóban az ember szétnéz ebbe a világba, és azt mondja, hogy valóban ott van az a fa, és az kívánatos, olyan szép a gyümölcse. Hát miért ne szakíthatnék belőle én is? Hát ebben a világban minden csak tiltott az Isten szerint, hát akkor én megyek és szakítok a gyümölcsökből. Hát nekem is jár. Testvérek, jön az ördög és elkezd rá licitálni az Isten ajándékaira. Jön az ördög és azt mondja, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról sem ehettek. Ugye az Isten azt mondta, hogy a kert egy fájáról nem ehetsz. Mert amelyik napon eszel, meg kell halljál. És akkor jön az ördög és azt mondja, hogy valóban azt mondta az Isten, a kert egy fájáról sem ehettek. És látjuk, hogy egy betűt cserél ki az ördög, és már is mennyire más a távolság, mennyire másképpen visznek az utak a távolba. Mennyire megváltozik már is minden. Testvérek, az Úristen, amikor azt mondja valamire, hogy ezt ne tedd, vigyázz, állj meg, és ne menj tovább, és ne rohanj a vesztedbe, akkor az Isten nem megszegényíteni akar téged, hanem szeretne téged megmenteni. Amikor az Isten odaállít egy fát, és azt mondja, hogy ezt ne érintsd, akkor igazából azt mondja neked, hogy te gyermekem, engedd meg, hogy én mondjam el neked azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Engedd meg, hogy én mondjam el számodra azt, hogy hol vannak az ajándékok. Testvérek, az ördög jön és kínálja maga portékáját. És elég hamar eléri az embernél azt, hogy az ember már nem látja azt az ezer meg ezer fát, ami ott van a számára, ajándékképpen, táplálékképpen. Már csak azt az egyet látja, amelyről nem szabad szakítania. Már nem látunk többet, csak azt az egyet. És az ördög nem azt mondja neked, hogy lázadj, szállj szembe az Isten akaratával, menj szembe az Isten akaratával. Azt mondja neked egyszerűen csak, hogy figyelj csak, légy szabad. Valósítsd meg önmagadat. Élj teljes életet. És mi elindulunk. Mert hát nekem is jár ennyi. Én is kipróbálhatom magamat. Azt gondoljuk, hogy megéri. Csak kicsit odébb lépni, kicsit távolabb. De ne felejtsd el, van egy ilyen kis gondolatmenet, és ezt kérem, hogy jegyezd meg. Ha elvetsz egy gondolatot az elmédbe, a szívedbe, abból előbb-utóbb tetteket fogsz aratni. Ha tetteket fogsz elvetni, előbb-utóbb abból szokások lesznek. Ha szokást fogsz elvetni, abból előbb-utóbb jellem lesz. És ha a jellemet is elveted, előbb-utóbb sors lesz abból. Egy gondolattal indul el. Hogy nekem többet ígér ez a világ. Hát nehogy már én ne próbáljam meg magamat. Ha a többinek sikerült, akkor nekem miért ne? Testvérek, az ördög felkínál valamit, rálicitál az Isten ajándékaira, és te elhiszed és elfogadod. És ebből van mindig a baj. Testvérek, még gyermek voltam, amikor először láttam a Sivatagi Show című filmet, és emlékszem arra, hogy egy jelenet, ami különösen annyira kifejezi ezt, amiről szeretnék ma beszélni nektek, hogy ott van az afrikai vadász, akinek szüksége lenne ivóvízre. Van ott a pusztában valahol ivóvíz, szavannám, de hát azt nem lehet megtalálni egy ember számára. Az állatok viszont jól tudják, hogy hol az ivóvíz, csak nem mondják el. Ezért ez a vadász el akar fogni egy majmot, amely majd elmondja számára, hogy hol van az ivóvíz. Hogyan csinálja ezt? Keres egy ilyen függőleges löszfalat, abba egy kis fadarabba komótosan, lassan elkezd egy pici lyukat fúrni. Pontosan annyi, hogy a majomnak a mancsa beleférjen. Ott belül ezt elkezdik kiszélesíteni, és amikor már rengeteg majom oda gyűlt és nézik, hogy mit csinálhat ez az ember, akkor valamit, teljesen mindig, hogy mit, egy diót, egy termést, egy követ, egy kavicsot, teljesen mindegy, valamit berak úgy a a majom szem előtt. Hogy a majom láss, hogy van benn valami, és kezdjen el benne mozogni valami, hogy nekem az kell. Azt én meg akarom szerezni, meg akarom kapni, és aztán a vadász szépen elmegy. Elbújik, elrejtőzik néhány méterre. A majom az ösztöneivel tudja azt, hogy ez a vadász ott van egészen közel. Akár a szomszédos bokor mögött is. De ott van benne a vágy, a kíváncsiság, hogy nekem az kell. Azt látnom kell, azt meg kell kaparintanom. És a majom nem is bírja ki, odaszalad, bedugja a mancsát, megmarkolja azt a valamit, követ, makkot, bármit, és már nem bírja kihúzni, mert a luk pontosan olyan mély volt, és olyan széles, hogy már az ökle nem tér ki, csak a keze fért be. És megragadja, és jön a vadász, nem is kell a vadásznak sétálnia, vagy futnia, csak sétál, odasétál, pórázra köti a majmot, és viszi is tovább. Kiköti egy picit a fához, megeteti sóval, aztán elengedi, és a majom megy a víz után, és ő is követi őt. Ilyen egyszerű. És testvérek, az ördög is ugyanezt az egyszerű szisztémát követi. Valamit felkínál neked. Mindegy, hogy mit. Az ördögnek hatalmas tapasztalata van. Tudja, hogy neked mi a gyenge pont. Tudja, hogy hol dobog a szíved. Tudja, hogy nincsünk a szíved, és ő azt fel fogja kínálni. Belerejti abba a kis csapdába, és te bele fogsz rohanni. Mert hívogat a messzeség. Mert ott van mindig a vágy, hogy menni, menni. Mert több kell, mert más kell, nagyobb kell és szebb. De a számlát mindig be fogják nyújtani, ezt ne felejtsd el. Aztán a fiú, amikor elkezdi hívogatni a messzeség, és növekszik benne a vágy, akkor előbb-utóbb odáll az apja elé, és azt mondja, hogy apám, add ki a vagyon rámeső részét. Olyan megdöbbentő ez. Az a pénz, amiről beszél ez a fiú, az igazából az öröksége. Az örökség mikor jár az embernek? Amikor az a valaki már meghalt. És ezzel, hogy az apa elé odáll a fiú, és azt mondja, hogy atyám, add ki a vagyomból a rámeső részt, ezzel azt mondja, hogy apám, te halott vagy az én számomra. Nekem te nem számítasz. Dosztojevszkij azt mondta, hogy ha az Isten halott, akkor igazából nekünk mindent megengedett a világ. És annyira igaz ez. Ha számunkra az Isten halott, akkor nekünk minden szabad. Ha ki tudom mondani magam, hogy az Isten számomra halott, nekem nincs Isten, akkor nekem minden gát átszakad. Akkor nincs megállás, akkor nincs fékezés. Olyan megdöbbentő, add ki az örökségből a rámeső részt. Magyarán mit jelent ez? Te nem kell lesz atyám, a pénzed az kell. Az ajándék kell, az ajándékozó nem kell. Sokszor, amikor hazamegyek így este felé a gyerekekhez, hogy még fenn vannak, akkor megrohannak engem, valamelyik úgy átölel engem, valamelyik pedig a táskámba kezd el kotorászni, hogy mi az, amit kaptak. Mert valakinek az ajándék kell, valakinek az ajándékozó. Te hogyan gondolkozol erről? Kell neked az ajándékozó is? Vagy csak az ajándékai? Uram, áldj meg, Uram, adj egészséget, békességet, Uram, vigyázz a családomra, többit meg majd megoldjuk valahogyan. Testvérek, ennek a fiúnak kevés az, amit az atya ígért, neki sokkal több kell, neki sokkal több a fontos. Vágyakozik, követel, atyám, add ki. És amikor az embert így a vágyai hajtják, akkor szörnyű dolgokat szokott elkövetni. Adi Endrének van egy nagyon szép verse, a címe az Sóhajtás a hajnalban. Ebben ilyen részek vannak benne, ilyen mondatok. És talán figyeld meg, mert lehet, hogy te is benne vagy. Mennyi szépség, és mind a másé. Mennyi pénz, és mind a másé. Mennyi idő, és mind a másé. Mennyi minden, és mind a másé. Ott van benned a vágy, előutó az ördög ad majd indítást is. És indulni fogsz, és menni fogsz. És ami a leginkább megdöbbentő ezen a mai estén ennek az igének az első szakaszából, az én számomra legalábbis, és ebben mindig beleborzongok, ott van az atya, aki szereti a fiút. És ott van a fiú, aki menni akar. És figyeld meg, hogy az atya elengedi a fiút. A fiú menni akar, és az atya elengedi. Mert az atya azt mondja, hogy menj. Ha menni akarsz, akkor menj. És gondolj bele abba, hogy az atya tudja, hogy mi az, ami jó ennek a fiúnak. És tudja, hogy a fiú igazából hová fog elsüllyedni. Az atya igazából látja a vájut, az atya igazából látja a disznókat, az atya látja előre a fájdalmat, a szenvedést, a szégyent, de igazából mégiscsak elengedi az ő fiát. Miért? Azért, mert ő nem rabszolgát akar, nem robotot, hanem ő fiút szeretne a házba, akinek a szíve ragaszkodik az atyához, és inkább elengedi. De vérző, fájó szívvel engedi el az ő fiát. Látja a szenvedést, látja a nyomort, látja majd a koszos rongyokat, amiben a fiú haza fog kullogni, de elengedi, mert ő neki nem rabszolga kell, hanem neki fiú kell, akit utána majd el sem lehet küldeni attól a háztól. Testvérek, az Isten felkínálja számunkra mindig az utat. Azt mondja az 5 Mózes 30-ban, ezt mondja az Úristen, hogy íme elődbe adtam az áldást, és az átkot, az életet és a halált. Azt mondja az Isten, és még súg az Isten, azt mondja, hogy válaszd az életet, hogy élj, és el ne vesz. Még az Isten súg is, válaszd az életet, hogy el ne veszél. Testvérek, az Isten elenged bennünket. Ha menni akarunk, mehetünk. Azért, mert ő nem zárja ránk az ajtót. Ő nem azt mondja, hogy azért szeress engem, mert félsz tőlem, vagy azért, mert valamit remélsz, valamit vágysz, hanem a szíveddel jöjj, és azzal szeress engem, és úgy ragaszkodj hozzám. És ami fontos, testvérek, hogy az Isten, most az Atya a történetben, és az igaz az Istenre is, nem zárja be az ajtót. Nem mondja, hogy akkor, na akkor innen elmentél, ide többet nem jöhetsz vissza. Nem mondja, hanem azt mondja, hogy várlak vissza. És a fiúnak ott majd a bájunál az eszébe fog jutni. És azt mondja, hogy jöjj vissza a gyermekem, úgy, ahogy vagy. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Vissza lehet jönni. Azért mondom el, mert van egy kedves ismerősöm, egy lelkész család, ahol az idős apának, az idős lelkész apának van 3 gyermeke. A legidősebb és a legkisebb ők lelkészek lettek. A középső valahogy mindig úgy lázadt az apai tekintéllyel szembe. Mindig úgy szembe ment az emberrel, szembe ment az Istennel, szembe ment az apjával, az édesanyjával. Újra és újra szembeszállt a szüleivel, az akaratukkal, a döntéseikkel. És újra és újra nagy összeveszések, nagy kibékülések voltak. A fiú elment, visszajött, becsapta az ajtót, rájuk csapta az ajtót, elment és visszajött. És aztán egyszer csak egy este, egy újabb nagy veszekedés után, akkor a fiú megint jött és kezdte vádolni a szüleit, és mondta, hogy akkor elmegyek, és akkor azt mondták, hogy akkor menj el, de akkor többet ide ne gyere vissza. Ez a mondat egyszer hangzott el, a fiú a mai napig nem ment haza. Testvérem, ezt azért mondom el, mert szeretném a szívedbe kiáltani, hogy az atyai ház ajtaja ma is nyitva van. Talán egy földi apa meghoz egy ilyen döntést, azt mondja, hogy én már nem bírom, és ide ne gyere többet vissza. Nekünk olyan Istenünk van, Jézus olyan atyáról beszél itt a történetben, aki soha nem zárja be az ajtót. Akihez visszajöhetsz mindig. Testvérem, nem tudom, hogy hol tartasz szépen. Nem tudom, milyen távol az atyai háztól. Lehet, hogy fizikailag itt ülsz, de a lelked valahol egészen máshol van, a szíved még inkább. Az atya azt mondja, hogy nyitva az ajtó. Jöjj, úgy, ahogy vagy. Jöjj vissza, és ne késlekedj. Testvérek, az Isten vár bennünket. Az Isten ajtót nyit a számunkra. Jöhetsz úgy, ahogyan vagy, és készíti az utat, és valóban minden erről szól. Gondolj bele, itt van ez a hét, ami most kezdődik el. Minden este itt leszünk, és hallgatjuk az igét, és szól az ige. Mi az oka ennek? Semmi más, mert az atya kitárta az ajtót, azt mondja, jöjj, úgy, ahogyan vagy. Bejöhetsz, bárhogyan, bármilyen szennyesen, koszosan jöhetsz az atyához, úgy, amint vagy. Drága testvérem, nagyon vigyázz, mert valóban szól az ige, de nem örökké. Ma még szól a kegyelmi időre való felhívás, ma még lehet, ma még szabad. Ne várd meg azt, hogy egyszer majd késő legyen. Hogy egyszer ott rekedj a vájúnál, és azt mondd, hogy hát akkor most már ez a vonat elment. lehet menni vissza az atyai házba. Testvérek, amikor a fiú elment, akkor én hiszem, hogy az atya sírt. Az atyának hullottak a könnyei. Amikor elment a fiú, akkor nem sírt a testvér, szerintem, az biztos. A szolgák sem sírtak, atya sírt. Elengedte a fiút, de úgy engedte el, hogy igazából a szíve vele ment. A szíve vele ment. Szülőként nekem az a legnehezebb talán, hogy ugye az elején, amikor kicsik voltak a gyerekek, vagy kisebbek, akkor fogni lehetett a kezüket. Most már úgy nem annyira igénylik ezt némelyik. A kicsi még igen, a többiek már nem annyira. De az a pont, amikor úgy először úgy el kellett engedni a kezét, most úgy fizikailag mondom, amikor úgy el kellett engedni a kezét, és azt mondja, hogy ő megy, ő maga megy, és majd ő tudja, hogy hogyan kell. És ment, és sokszor neki valami akadálynak, és volt nagy sírás, volt nagy prüszkölés utána. És amikor valóban lelkileg kell elengedni valakinek a kezét, egy gyermeknek is, mert előbb-utóbb ki kell lépnie, és nem tudod mindig fogni a kezét, és rá kell bízni az Isten kegyelmére. Ezt is meg kell tenni. És az Isten segítsen abban bennünket, hogy valóban lássuk meg, hogy Isten minket is így enged szabadjára. Azért, hogy valóban aztán visszamenjünk hozzá. Az Isten vár bennünket vissza. Hallottam egyszer egy édesanyáról, akinek a saját lánya egyszer elment az éjszakába. És amikor ez az asszony utána sok-sok évvel később már ő nem bírta tovább a várakozást, imádkozott, böjtölt az ő lányáját, hogy visszaérkezzen, hogy megtérjen. Nem bírta már tovább várni, kereste a mindenféle zűrös helyeken az ő lányát, nem találta. Végül csinált egy képet saját magáról, az ő arcáról. Lefényképezte az asszony a saját arcát, és odaírta, hogy édesanyját hazavár. Ezt az arcképet, ezt a fényképet elvitte minden egyes kocsmába, minden egyes lebújba, minden söntésbe adott be belőle, és a lány egyszer megtalálta az anyjának a képét, és hazament. Testvérek, az atya hazavár mindannyiunkat. Nem tudom, mióta vagy tévúton, mióta fordultál el a jó úttól. A fiú példája ösztönözön téged, hogy az atya hazavár. Az atya itt van ma közöttünk, és hazavár. Elengedte a kezedet azért, mert el kell, hogy engedje. De ettől még szeret, és hazavár téged. Van egy kedves ismerősöm, akivel sokat szolgálunk együtt. Van egy nevelt lánya. Ez a nevelt lánya egyszer azt mondta, hogy engem ebből elég, és ő elmegy az éjszakába. El is ment. Sok-sok évet töltött az éjszakában, különféle helyeken, mélységeken. És amikor ez a fiú, a lány aztán egyszer csak hazajött, egyik este zörgetett az ajtón és bejött, akkor odaállt a nevelőapja elé, és azt kérdezte, hogy amikor el akartam menni, akkor miért nem törtöd el inkább a lábamat? És akkor erre persze nem volt válasz. Volt valós válasz, de nem mondta ki senki sem. Mert az atyai házba nem rabszolgákat akarnak, nem robotokat, hanem fiút. És az Isten ezt akarja benned kimunkálni ma is. És ezt akarja bennünk az Isten elvégezni, hogy fiúi szívünk legyen. Hogy ne érezzük az atyai házba magunkat otthon rabszolgának, vagy éppen robotnak, hanem tudjuk azt, hogy mi itthon vagyunk, ez a mi otthonunk, az atya házában vagyunk, az atya kebelében vagyunk. Amikor megáldják Izrael népét, akkor az egyik áldás úgy szól, hogy te egész végig Isten vállai között fogsz lakni. Mi van a vállaink között? A szívünk. Az Isten szeret bennünket, drága testvérek. Ez az egész világ azért alakult ki. Csobánka is nagyon szép terület, hogy látom. Már most nem olyan sokat láttam belőle, de nagyon szép. Van egy csomó dolog, ami a világban, úgy mondom, értelmetlen. Gondolkodtál-e már azon például, hogy miért csillog a napnak a sugara a vizen? Semmi más oka nincs, csak azért, mert az Isten akar gyönyörködtetni téged, meg engem. Rengeteg olyan dolog van, ami csak azért van, mert az Isten szeret bennünket. Az Isten meg akar ajándékozni. Egy magas hegycsúcson, ahol alig-alig jár egy-két ember, ott is nő gyönyörű virág. Vajon miért? Mert az Isten ott is szeretne valakit megajándékozni, az egyik gyermekét ezzel. Isten szeret bennünket. Isten kiállt utánunk. Isten szeretne bennünket visszafogadni az atyai házba. Ott van számodra a hely, elkészítve. Számod, és ott van a hely, amely valóban téged vár. Vajon ma meghallod-e a szót, és visszamész-e? Így indulunk ezzel a fiúval, nézzük meg estéről estére, hogy valóban ez a fiú hova süllyed, aztán hogy indul majd visszafelé. Igazából lássuk meg mindig azt, hogy rólunk van szó. Rólad és rólam. Akinek ott van a helye elkészítve az atyai házba. Akinek az atyai asztalnál, az ünnepi asztalnál hiányzik a helye, üres a helye. Mert a fiú valahol máshol jár. Drága testvérem, Isten országában az ajtó nyitva van, és várnak téged vissza. Jöjj úgy, ahogy vagy, és valóban hidd el, hogy ott is számodra védelem és áldás található. Isten áldjon meg ebben, Isten őrizze meg a szívünket, és adja, hogy valóban induljunk el vissza az atyai házba, és miközben megyünk visszafele, ismerkedjünk az atyával, aki nagyon szeret bennünket, aki számunkra mindent elkészít, aki számunkra irgalmas és kegyelmes Isten, aki jobban szeret bennünket, mint ahogyan mi el tudjuk azt képzelni. Gondolj bele, az Isten szeretne velünk lenni az örökké valóságban. Hát én nem szeretem magamat annyira, hogy én a magammal akarok lenni az örökké valóságban. Mert megunnám saját magamat szerintem nagyon gyorsan. De az Isten szeret bennünket, és engem is szeret, és téged is annyira, hogy velünk akar lenni. Örökön örökké. Át akar ölelni, tudni akar napjainkról, örömeinkről, félelmeinkről. Azt akarja, hogy mi mondjuk el neki, hogy Uram, ez a probléma, az a probléma, itt fáj és ott fáj. Mint a gyermek, a kicsi gyermek az édesatya számára. Ismerkedjünk az atyával, kísérjük a tékozó fiút az útján, és erősödjünk a kegyelem üzenetében. Számunkra is van hely az atyai házban. Amen. Imádkozunk testvérek! Örökkévaló Istenünk, Krisztus Jézus által jövünk eléd, és szeretnénk, Urunk, neked hálát adni, téged dicsőíteni és magasztalni a drága üzenetért, azért, mert valóban számunkra is van hely az atyai házban. Urunk, sokunknak az életén látszódik az, hogy milyen távol kerültünk az atyai háztól. Valamikor ott voltunk, egészen közel, de a házat, az atyai ház szépségét börtönnek láttuk, és úgy éreztük, hogy el kell mennünk, mert megfulladunk. De Urunk, köszönjük, hogy most már láthatjuk, hogy ott számunkra hely van. És valójában az a hely a számunkra a legjobb, ahol az igazi életünk elkezdődhet. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg és segíts meg bennünket, vezess bennünket ezen a mai estén is tovább, és kérlek, hogy ha tudjunk veled ismerkedni, ha tudjunk, Urunk, meglátni téged, aki szeretsz bennünket, és valóban kitárt karokkal keresel bennünket. Urunk, az igében azt mondod, hogy egész nap kitártam a karjaimat e lázadó és istentelen nép felé. Urunk Istenünk, olyan csodálatos ez, hogy mi vagyunk a lázadók, a tőled elszakadók, és mégis te válsz vissza bennünket, keresed a mi szívünket újra és újra. Köszönöm, Uram, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönöm, hogy az atyai ház ajtaja még mindig nyitva van, és nem csapódott be, és nem csikordult egy hatalmas retesz, hogy vissza már nem mehetünk többet. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy ma is, és szól a te igéd. Kérlek, Uram, hogy minden testvéremért, aki most itt van, hogy halljuk meg az üzenetet, halljuk meg a tanítást, hogy valóban senkinek ne legyen kétség a szívében azt illetően, hogy számunkra van hely az atyai házban. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz bennünket, hogy el ne vesszünk-e világgal együtt. Köszönöm, Uram, hogy hamarosan érkezik az advent, és annak drága üzenetei is mind. Urunk, hadd legyen kész a szívünk, meghalani azt, hogy te érkezel, jössz vissza, közelítesz hozzánk és a mi szívünkhöz. Urunk, kérünk minél több testvérért még, aki még valóban nem volt itt a hét folyamán, aki még talán nem is hallott arról, hogy itt estéről estére össze fogunk gyűlni, hogy jusson el minél több emberhez az üzenet, és jöjjenek el. Uram, köszönöm, hogy itt vagy, és köszönöm az igét. Engedd meg, hogy az ige legyen számunkra kenyéré, olyan kenyéri, amely életre segít bennünket. És Urunk, ne engedd, hogy mi legyünk azok, akikben meghal a te igéd. Urunk, hiszük, hogy az ige megy embertől emberig és szívtől szívig, és van olyan ember, akinél elakad az ige, akiben meghal a te üzeneted. Urunk, ne engedd, hogy a mi életünk ilyen legyen, hanem tudjuk megragadni az igét, tudjunk belekapaszkodni, és valóban az ige segítsen bennünket új életre. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te oltalmadat, áldásaidat. Kérünk, hogy áld meg az éjszakánkat, a csendességünket. Kérlek, hogy az igét folytasd tovább a mi szívünkben, bontogasd és erősíts bennünket általa. És valóban segíts bennünket, Urunk, új döntésekre veled és általad. Urunk, köszönjük a Pomász Csobánkai gyülekezet életét. Köszönjük, hogy már ma este ilyen sokan vagyunk. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az egész hetünket is. Jöjj lelkeddel, jöjj szíveddel, légy közöttünk, Úr Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, a meghallott üzenetre válaszoljunk egy énekkel is. A 426-os számú dicséretnek énekeljük el mind a négy versét. A 426-os dicséret így kezdődik. Már keresztem, várra vettem, s érted mindent, elhagyok. áldás fennállva vegyük testvérek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Krisztus Jézust. Amen.